Érkezett a jó alkalom a szökésre. Megbeszéltem vele mindent. Az egyik éjszaka el kellett hozni a csónakját egy régi kikötőhelyre, amelyet régóta nem őriztek már. Megbíztam azzal is, hogy rakja meg a csónakot vízzel, telt tökhéjakkal, kókuszdióval és édesburgonyával. A kis tonga hűnek bizonyult és megbízhatónak. Odaadóptársa sohasem volt senkinek a világon. A kis tonga hűnek bizonyult és megbízhatónak. Odaadóptársa sohasem volt senkinek a világon. A kitűzött időben csónakostól ott várt rám a mondott helyen, s nem telt bele egy óra sem, kint jártunk messze a tengeren. Tonga magával hozta mindenföldi jószágát, fegyvereit és báványait. Hosszú bambuszdárdájából és kókuszgyékényből készített valami vitorlafélét. 10 napig kószáltunk a tengeren találomra ide-oda. A 11. napon végre kedvünkbe járt a szerencse. Felszedett bennünket egy kereskedelmi hajó, amely rakományával Szingapúrból Dzsidda felé tartott. Csodálatos társaság volt rajta. Tonga meg én csak hamar egészen jól éreztük magunkat közöttük. Volt a legénységnek egy jó tulajdonsága. Békében hagytak bennünket, és nem kérdezősködtek. Ha elmondanám mindazt a kalandot, amelyet kispajtásommal átéltünk, nem köszönnék meg, mert nem jutnék a végére reggelig sem. Bekóboroltuk az egész világot. Mindig történt valami, ami megakadályozott minket abban, hogy eljussunk Londonba. De egész idő alatt egy percre sem feledkeztem meg tulajdonképpeni célomról. Minden éjjel soltóról álmodtam. Álmomban 100-szor is meggyilkoltam. Végre, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt eljutottunk Angliába. Soltó lakóhelyét nagyon könnyen megtaláltam. És azonnal próbáltam megtudni, vajon pénzét tette a kincset, vagy sem. Összebarátkoztam egy emberrel, aki a segítségemre volt. A nevét nem mondom meg, mert senkit sem akarok bajba keverni. Tőle megtudtam, hogy Soltónak megvannak még a drága kövei, és ezután mindenféleképpen arra törekedtem, hogy az őrnagy közelébe férkőzzek. De Soltó ravasz volt, és két fián és indus szolgáján kívül folyton két boxolóval is őriztette magát. Egyszer azonban értesítettek, hogy haldoklik. Azonnal oda siettem, azt remélve, hogy mégiscsak bosszút állhatok még rajta. Az ablakhoz lopóztam, s láttam, hogy ott fekszik az ágyon, amely mellett ott állt két fia. Már be akartam ugrani a szobába, s mind a hárommal megküzdeni, mikor láttam, hogy áll a lecsuklott. Ebből tudtam, hogy vége van. De még azon az éjszakán behatoltam a szobába, s átkutattam az irományait, hogy a kincs nyomára akadjak. De hiába kerestem, gyűlölettel és keserűséggel teletávoztam. Előbb azonban ráírtam még a négyek jelét egy darab papírra, tervemnek megfelelően, s a mellére tettem, hogy vigye magával a sírba annak a négy embernek az emlékét, akiket kijátszott és meglopott. Egy ideig abból éltünk, hogy a szegény kis tongát vásárokon és bódékon, mint fekete kannibát mutogattam. Nyers húst evett, és eljárta a harci táncát. Így aztán minden este a napi munka után volt egy kalapra való részpénzünk. Ami eközben Pondicherry Lodge-ban történt, arról pontosan tájékoztattak. Pár évig semmi újság nem volt, csak az, hogy a kincset mindenfelé keresték. Egyszer azonban megjött a hír, amelyre oly sokáig várakoztam. Ráakadtak a kincsre. A háztető alatt volt, Bartholomew Soltó vegyészeti laboratóriumában. De hogy jussak én oda a falábammal? Lehetetlennek látszott, míg nem hallottam a tetőbe vágott csapóajtóról. Ugyanakkor megtudtam azt is, hány órakor szokott Soltó úr vacsorázni. Ilyen körülmények között Tonga a segítségemre lehetett. Hosszú kötelet kellett a derekára kötnie, és mivel úgy tudott kúszni, mint a macska, könnyű volt feljutni a tetőre, majd onnan a csapóajtóhoz. De Soltó úr sajnos szerencsétlenségére még a szobában volt. Tonga bizonyára azt gondolta, hogy nagyon okosan cselekedett, mikor a tüskéjét belelőtte. Mert mikor a kötélen felmásztam, büszkén járt a szobában fels alá, mint a páva. Nagyon el is csodálkozott, amikor a kötél végével nekiestem, s átkoztam a vérszopó kis koboldot. Először leeresztettem a kötélen a kincses ládát, majd magam is lecsúsztam utána, miután rátettem az asztalra a négyek jelét, annak bizonyságául, hogy a drágakövek végre a jogos birtokosok kezébe jutottak. Tonga felhúzta a kötelet, becsukta az ablakot, s utána jött ugyanazon az úton, amelyen feljutott a szobába. Ami ezután történt, azt már tudják. Hallottam, amikor a hajósok beszélgettek Smith Aurora nevű gőzhajójának gyorsaságáról, s azt gondoltam, hogy ezt a hajót felhasználom a menekülésre. Az öreg Smithnek nagy összeget ígértem, ha baj nélkül kellő időben a Brazíliába induló hajóra juttat minket, de a titokból semmit sem árultam el neki. Mindezt nem azért mondom el önöknek, uraim, hogy szórakozzanak, hanem azért, hogy tudja meg az egész világ, milyen csúnyán bánt el velünk Soltó őrnagy, s hogy milyen ártatlan vagyok én a fia halálában. Nagyon különös történet, állapította meg Sherlock Holmes. Tehát vittek magukkal kötelet? Ezt nem tudtam. Mondja csak, hogy lehet, hogy Tongának volt még egy tüskéje, amit ránk lőtt a gőzhajóból holott? Azt reméltem, hogy mind elveszítette. Elveszítette, uram, valamennyit egy kivételével, amely éppen a nád fúvójában volt. Aha, természetesen, bólintott Holmes. Erre nem is gondoltam. Jones már türelmetlenkedni kezdett.
Eleget tettem a kérésének, Holmes, szólt közbe. De a legfőbb ideje, hogy mesemondónkat biztos helyre juttassuk. A kocsi lent vár, két rendőrrel együtt. Köszönöm szíves segítségüket. Természetesen önöket is ki fogják majd hallgatni. Egyelőre jó éjszakát.
Jó éjszakát, uraim, búcsúzott Jonathan Small.
Csak előre, Small, hogy szemmel tarthassam.
Ez volt az óvatos detektív utolsó szava, amikor elhagyták a szobát. Tehát vége a mi kis drámánknak, jegyeztem meg, miután egy kis ideig némán szivaroztunk. Félek, hogy ez az utolsó kaland, amelynek során alkalmam volt a módszerét tanulmányozni. Miss Morstan kitüntetett azzal, hogy elfogadott jövendőbeli férjének. Holmes panaszosan felnyögött. Ettől féltem, sóhajtott. Igazán nem gratulálhatok önnek. Kissé meg voltam sértődve. Van talán valami ok arra, hogy választásommal elégedetlen legyen? Éppenséggel nincs, sőt ellenkezőleg. Véleményem szerint alig ismerkedtem meg életemben nála szeretetreméltóbb fiatal hölgyel, s emellett pompásan beválna munkatársnak az eféle esetek földerítésében. Erre határozott tehetsége van. Vagy megőrizte volna-e különben oly gondosan az agrakincsének tervrajzát atya papírjai közül? De a szerelem kedélyhullámzás, s ami a kedélybe vág, az ellensége a nyugodt józanésznek, amelyet a legtöbbre becsülök. Én magam sohasem házasodnék meg, már pusztán félelemből sem, hogy ítélőképességem elhomályosul. Remélem, mondtam nevetve, hogy az én ítélőképességem kiállja a próbát. De ön nagyon kimerült, Holmes. Igen, bekövetkezik a visszaesés. Egész jövő héten olyan leszek, mint a mosogató rongy. Különös, hogy hányféle ember lakozik önben. Példátlan merészség és kitartás után olyan időszakok következnek, amelyeket másoknál tunyaságnak neveznénk. Igaza van. Bennem megvan a hajlam, hogy lusta, semmire kellő, illetve szorgos munkabíró, kitartó fickó legyek. Gyakran eszembe jut az öreg Goethe következő két sora. Kár, hogy a természet csak egy embert teremtett belőled, mert egyaránt megvolt az anyaga a derékemberhez és a gazfickóhoz. De hogy még egyszer visszatérjek a Norwoodi esetre, folytatta Holmes. Látja, hogy Smallnak, amint előtte föltételeztem, volt a házban szövetségese. Ez nem lehetett senki más, mint Lal Rao, a házmester. Ennél fogva Jonesnak kétségtelenül megvan az az érdeme, hogy egyetlen egy hal az ő horgára akadt a nagy halászat közben. A jutalmat akkor is nagyon igazságtalanul osztják meg, méltatlankodtam. Ön végzett minden munkát. Én kedves feleséget szereztem magamnak, Jonesé az egész dicsőség. Mi marad önnek? Nekem, válaszolt Sherlock Holmes. Nekem megmarad a kokainos üvegem. S kinyújtotta keskeny fehér kezét a palack után.